műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad, az Érdefem szolgáltató magazinja.
Ez a Köztünk marad, az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja, benne a műsorvezető szerkesztő Jakab Aponyi Noémi köszönti Önöket. Évvégi adásunkban ezúttal két interjút fogunk Önöknek megismételni, ami idén készült és valamilyen szempontból fontos volt. Az egyikben Molnár Áronnal, a Noár alapítójával, színésszel és aktivistával beszélgettünk. Aztán a zene után hallhatnak majd egy részletet a Hajós Andrással készült beszélgetésünkből is. Maradjanak ma is köztünk! Molnár Áronnal beszélgetünk, színművésszel, aktivistával, a Noár alapítójával. Kezdjük talán ott, hogy mi is az a Noár, hát ha valaki nem ismeri.
Szia, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy kommunikáltunk ezen a platformon is. A Noár az egy párpolitikától független művészi formáció, ami közéleti dolgokra, problémákra keres megoldást, és a művészetet hívja segítségül. Ja, mi célunk, a mi vízunk az, hogy a mi ügyünk az, hogy legyen egy ügyed. Válasz ki egy ügyet magadnak, és legyél élharcos egy cselekvő csapatnak, ahogy ez a Noár Mi vagyunk című számunkban is hangzik. Ott megtalálható az, hogy mi is a Noár. Ugye eddig olyan témákkal foglalkoztunk, mint a migráció, oktatás, hajléktalan emberek helyzete, rasszizmus, ökológia és klímakatasztrófa, és most az SZFE ügye. Ezek mind olyan tabu témák, amelyekre egyrészt nekünk reflektorfényt kell irányítanunk, másrészt pedig használnunk kell azt a lehetőséget, hogy az emberek szeretnének tenni. Úgyhogy cselekvésre hívjuk föl, így válnak a passzív hallgatók aktív cselekvőké. Ugye ez maga a Noár, ami megtalálható egyrészt a YouTube-on, ott van egy csatornánk, és van egy Facebook csatornánk, kis N, kis O, nagy A és kis R, így íródik le. Ez egy anagramma a nevemből, mivel ez nem csak én vagyok, hanem ez egy mozgalommá vált most már. És képzeld el, hogy meg a hallgatónak is mondom, hogy van egy Patreon csatornánk, ez egy támogatói csatorna, ahol lehet minket támogatni, mert mi egyetlen egy fillér állami pénzt nem fogadunk el, és a YouTube-on sincsenek hirdetéseink, mert nagyon fontos, hogy semmiféle olyan hirdetés nem jöhet föl, amivel nem értek egyet, és mivel a reklámot nem tudjuk befolyásolni YouTube-on, ezért nincs bevételünk a számaink után sem. De szerintem ez tök fontos, meg szerintem tök menő lenne, hogyha eljutnánk Magyarországon, hogy menő lenne civileket támogatni, meg hogy ez így transzparens is tudna lenni, és itt van a Noár, hogyha van kedv, akkor támogassatok minket. A projektünk pedig az volt, hogy a pandémia alatt a Szabó Győző barátomat fölhívta Lendvai Zoltán, és a Lendvai Zoli egy séf, és azt mondta, hogy most már neki teljesen elege van abból, hogy itthon ül, és nem csinál semmit, ő 100 főre lefőz kaját, innentől kezdve próbáljunk egy napot ki, nem tudja kinek, de szeretné ezt csinálni. És a Győző fölhívott engem, hogy barátom, hát azért sok mindenkit ismersz most ebben a körben, van-e valakinek szüksége erre, és mi fölhívtuk a Kontúr Egyesületet, aki 2011 óta jogi segítséget nyújt a Hős utcai lakosoknak itt Budapesten. A Hős utca Budapesten itt ez az egyik legzűrösebb környéknek titulált hely. Én inkább úgy mondanám, hogy egy olyan méltatlan állapot uralkodik ott lakhatás szempontjából, amit egyrészt szerint sem az állam, sem az önkormányzat nem engedhetne meg magának, de mégis megtörténik. Életveszélyessé van nyilvánítva az udvar, ahol gyerekek játszanak, 22 négyzetméteren élnek heten, szóval nonsens az egész helyzet, és ide sikerült eljutnunk, és képzeljétek el, hogy 5 hét alatt 2500 adag melegételt készítettünk el a Hős utcai lakosoknak, és a gyereknek alkalmából pedig 4715 palacsintát készítettünk el, és az már nem csak a Hős utcába ment, hanem vidékre is tudtunk szállítani. Egy csodálatos közösség jött össze, 5 héten keresztül csináltuk ezt, és azóta pedig létrehoztunk egy táborozási lehetőséget, és 3 táborban voltak. Voltak Szokolyán, Vörös Eszter Jóvoltából 5 napon keresztül, és Cegléden voltak Zsemberger Szilvinél, egy lovastanyán, a Regehű lovastanyán. Lenyűgöző élmény volt, csodálatos gyerekek, és igazából amit ők kaptak, szerintem az duplán adták vissza, és amit ők adtak, az a szeretet, és ennél fontosabb talán nincs is. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm nekik ezúton is.
És akkor ezt tudjátok-e majd folytatni, hogyha lesz most megint második karantén itt a második hullám alatt, akkor hogyha például valaki most hallja ezt az adást, és akkor rákeres erre a támogatási lehetőségre, és tud titeket támogatni, akkor meg tudjátok-e ezt vajon majd megint csinálni?
A más formában megpróbálunk mindenképp segíteni, tehát biztos, hogy aktívak leszünk, mert részben szükség van erre a fajta polgári összefogásra, másrészt pedig azt nem szabad elfelejteni, hogy amit sok civil szervezet csinál, az az állam dolga. És ez az, ami nagyon-nagyon bökért örömet. mert akár ugye visszatérve még egyszer, akár az igazgyöngy alapítványra, akár az oltalom karitatív egyesületre, akár ránk, akár bármelyik civil szervezetre, akár jogi segítségnyújtás, emberjogi mozgalmak, akár mint a TASZ, vagy az Amnesty, vagy tényleg akár mint a NOAR, mi lyukakat tömünk be, ami az állam feladata lenne. És én ezt nagyon-nagyon nem nézem jó szemmel, mert az a helyzet, hogy ez a mi pénzünk. Ez a te hallgatók és az én pénzem, amivel játszanak, ami miatt a teniszszövetség milliárdokat kap, mások pedig éheznek. Amikor egy vadászkiállítás létrejön milliárdokból, és vidéken nincs megoldva a digitális oktatás, mert hogy még áram sincs. Ez nekem nem pálya. És ezért gondolom azt, hogy természetesen mindenképp akciókat fogunk mi is kezdeményezni, de itt kell egy nagyon komoly felelősségre vonás és egy szembeállítás az állam felé, hogy hadd ne végezzük már el az ő munkájukat. Én színész vagyok. Én nagyon szeretném ezt a szakmát űzni, gyakorolni. Van egy olyan szakma, amit úgy hívnak, hogy politikusok. A politikusok azok néma csöndben kellene, hogy ezt az országot szolgálják. Most egyelőre a hülyeségeik miatt hangos a média, és nem azért, amit tesznek ezért az országért. És nekem ez nem fér bele.
Csak ugye az a kérdés, hogy meghallják-e a hangotokat, tehát hogy most az SZFE egy tök jó példát mutat, hogy igenis lehet ezt így is csinálni, ki lehet állni, nemrégiben ugye az Indexnek a munkatársai is egy jó példát mutattak, de hogy hogyan tudunk vajon tényleg hatni ezekre az emberekre, ezekre a politikusokra, amikor például mondjuk most itt a gyermekbántalmazásos klippedről még nem volt szó, de hogy ugye erre is történt egy ígéret, vagy hát családon belüli erőszakkal kapcsolatban, ugye Varga Judit még évelején kijelentette, hogy az áldozat segítés, vagy nem tudom, minek az éve lesz, aztán mégse történt ugye sok minden, sőt az isztambuli egyezményt sem fogjuk most már ratifikálni, mert tehát, hogy mivel lehet ezekre az emberekre hatni, az a kérdés, mert nagyon sok helyen azt látom, hogy egész egyszerűen már azért nem csinálnak semmit, sem az internetadós kivonulás után, mert hogy belefáradtak, mert hogy úgyse fog változni semmi sem, ami ugye egy ördögi kör, és mondjuk talán ennek mutat most jó ellenpéldát az SZFE.
Igen, de szerencsére nem igaz, mert nagyon sok kis példa van, és nagyon sok jó nagy példa van, és vannak óriási példák is. Én nem értek egyet például, most nem veled, hanem csak azzal, amikor mindig feljön egy beszélgetésben az internetadó, azóta azért radikális változások vannak például, akár a kormány narratíváját nézve. Mert ha belegondolsz például abban a példában, amikor volt az első globális klímasztrájk, elkönyvelték annak, hogy ez egy Soros által szervezett baromság, aztán utána Brüsszel által szervezett, aztán Soros és Brüsszel által szervezett baromság, meg hogy ez mekkora hülyeség, és amikor kiderült, hogy a Fidesz szavazókból 10-ből 8-nak fontos igenis a klímavédelem, egyszer csak fordult a politika, és lett egy klímaterve a magyar kormánynak. Ez nem más, mint hogy a politikusok a kalász arra hajlik, amerre fúj a szél, és a szél mi vagyunk, a szél bármit elér. Ez lesz a következő számomnak a refrénje, ami a klíma és ökológiai kérdésben próbál valamiféle választ adni, kifejezetten segítségnyújtás szempontjából megoldásokat. Én ezt gondolom a politikusokról. A mi feladatunk az egyrészt, hogy politizáljunk, tehát foglalkozzunk közügyekkel. A politika szó jelentés az, hogy közügyekkel való foglalkozás, egy ókori görög szó. A politika szó az nem ördögtől való. A pártpolitika az, amitől a NOAR távol tartja magát. A közügyekkel igenis foglalkozunk. És szerintem most egyrészt az embereknek, a polgároknak, nekünk vissza kell nyernünk a polgári öntudatot. Azt, hogy mi a szavazatunkat, azzal mi azt mondjuk, hogy ti képviseljetek minket, ahogy a szóban is benne van. Ha nem képviseltek, akkor nem kapjátok meg a szavazati lehetőségeinket, és nem kaptok bizalmat tőlünk. És nem csak 4 évente szavazunk. Minden egyes vásárlásunkkal szavazunk. Minden egyes döntésünkkel szavazunk. Hogy vajon multit támogatunk-e például, vagy például támogatunk kiskereskedőket, őstermelőket. Ez is egy mérhetetlenül fontos dolog, mert számomra például itt kezdődik az, hogy mi a magyar, vagy mennyire mérjük azt, hogy valaki mennyire patrióta. Azzal a polgári öntudattal, amit most nyerünk vissza, most kapunk, most ébredünk föl, és most nyerünk ebből erőt, akár a színházi és filmművészeti életem kapcsán, akár bármely tüntetés kapcsán, amikor valaki azt mondja, hogy nincs értelme tüntetni, de van, mert azzal egyrészt nyomást gyakorlunk, másrészt szolidaritást vállalunk, harmadrészt pedig felemeljük a fenekünket, és kivonulunk az utcára, és nem puffogunk az internet előtt, hanem valóban teszünk valamit.
Akkor most kanyarodjunk rá kicsit a Színház és Filmművészeti Egyetemre. Mi van most ott az egyetemistákkal? Ugye arról volt szó, hogy ami teljesült is, hogy kedden kijöttek egy klippel, megjelent a klip, előtte már volt előzetes is, és aztán pedig a diákok hát kiálltak magukért, meg az egyetemükért, sokat gyáraim már, de most már úgy, hogy elfoglalták az egyetemet. Mit tudsz most róluk, hogy vannak, mint vannak ott bent?
A diákok elbarikádozták magukat, kihúzták a piros és fehér szalagot, csak azok léphetnek be, akik az egyetem polgárai, más senki. Folyamatos őrség van, figyelnek arra, hogy tápanyagkozás, élelmiszerhez, italhoz jussanak. Van egy táblázatuk, egy Google dokumentum, ami megtalálható a Színház és Filmművészeti Egyetem HÖK oldalán, amire rákatintva be lehet jelölni pontosan, hogy mit szeretnénk nekik vinni, és hogy nekik mire van szükségük. De szerintem a legeslegfontosabb ebből a szempontból a részükről a kitartás, és részünkről pedig a szolidaritás. Azzal, hogy oda megyünk, biztosítjuk őket arról, hogy mellettük állunk, ennél szerintem fontosabb nincs. Van 13 pontjuk, és ez a 13 pont, ez kőkemény meghatározása annak, hogy mi az ő egyetemfoglalásuk feladásának a 13 pontja. Ugyanis itt egy nagyon komoly kiállásról van szó, itt nem történt érdemi párbeszéd, és innentől kezdve ők, és tiszta szívemből beszélek, hogy én is ugyanezt gondolom, hogy ez az egyetlen járható út most arra, hogy változást tudjunk elérni.
Illetve nagyon sok tanár is csatlakozott, ugye kezdődően onnan, hogy felálltak a vezetők, a mostani vezetők, és azt mondták, hogy ilyen körülmények között ők nem tudják vállalni már tiszta szívvel a munkát, és aztán a tanárok is bejelentették egyre másra, hogy ők is távoznak.
Több dologról is van szó, az egyik az, hogy az egyetemnek van egy kuratóriuma, ami az alapítványa válásnak az egyik szegmense, és ez lett Vinyánszky Attila, és az egész tulajdonképpen hatalmi berendezkedéssel kibélelt csapat, és ezen kívül van egy szenátus, amit pedig a Színházi Művészeti Egyetem tanárai, oktatói látnak el, ez a szenátusi pozíciókról mondtak le Színházi Művészeti Egyetem tanárai, és ezen kívül vannak tanárok, akik valóban felmondtak, és azt mondták, hogy nem oktatnak ilyen körülmények között az egyetemen. Viszont egy alternatív egyetem igazából létrejön, hiszen többen mondták, hogy az utcán, a kocsmában, egy bármilyen helyen folytatják oktatást. Elvileg az a törvény és hatalom által hozott jogi keretek között, ami a Színház és Filmművészeti Egyetemen van, azt mondták, hogy nem. Úgyhogy szerintem ez az ő részükről is egy fontos, transzparens kiállás.
Szerinted miért fontos a hatalomnak megszerezni, magáénak tudni a kultúra utánpótlását, vagy a művészet utánpótlását?
Szerintem ez a fajta attitűd, amit most a Színház és Filmművészeti Egyetem diákai választottak, ez a fajta attitűd kell, hogy példaértékű legyen, ugyanis a hatalom, a kérdésedre a válasz, egyelőre a félelem eszközét választotta arra, hogy leuraljon mindent. És ami most történik, ez a fajta kiállás, ez egy fantasztikus lépés szerintem az ő részükről. Mert sokat hallani az, hogyha ma Magyarországon a szakmában kimondod a véleményedet, akkor elveszíted a munkád. És azt kell mondjam, hogy ez így is van. Nem szeretnénk most már ribuszokban beszélni erről. Nagyon sok helyzet van sajnos abban ma Magyarországon, akár a Színház és Filmművészeti Egyetem végzős hallgatóját illeti, akár nekem barátomat, akár engem, hogy ért bizony megkülönböztetés azért, vagy estem el munkától azért, mert vállalom a véleményemet. Mert kritikusan gondolkodom. De ez az, amit nekünk le kell küzdeni. És ez az, ami ellen nekünk mennünk kell. Mert ez nonsense. És én biztos, hogy nem szeretnénk, ha a gyerekem, vagy ezek a fiatalok egy olyan országban élnének, ahol csak akkor kapsz munkát, hogyha csöndben vagy, ha kussolsz. Én kussolásban nagyon rossz vagyok, és azzal, hogy kiállunk, és elmondjuk a véleményünket párpolitikától függetlenül, és kiállunk ezekben a közügyekben, az azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert nagyon nem mindegy, hogy miben nő föl az a generáció, aki most éppen akár lázad, vagy aki éppen most fog születni, vagy akár a miénk, vagy akár az idősebb generáció, hisze és lesz-e meggyőződése, hogy a változáshoz bizony a hangunkat kell hallatni. Az eszköz, amit mi választottunk, az a művészet. A Játék a kastélyban című darabban Turai, az író fejedelem azt mondja, hogy ki a maga eszközével harcol, én a tollammal harcolok. És én is ugyanezt tudom mondani, az én elképzelésem szerint nekem nincs az életemben most létjogosultsága a színházban való próbálásnak. Mert szerintem akkora baj ebben az országban, annyi ügybe kell beleállni, és ügyön kell változtatni, és alternatívát kínálni a szabadabb és nyitottabb társadalom építéséhez, hogy ez a színház falait rég kinőtte. Pontosan ezért fontos a művészetet megőrizve egy nagyobb, tágabb közösséget elérni. Szerintem ez most a legfontosabb rész, ami az én életemben zajlik.
Ami azért jelzését érkül, hogy tegnap este, ugye ezt most szerdán vesszük fel, kedden este a Katonában, illetve úgy tudom az Őrkényben megjelentek az SFE diákjai, és nagy-nagy tapsot kaptak természetesen.
Igen, álló taps fogadta őket, hihetetlenül megható élmény volt. Színházak részéről ez a fajta szolidaritási akció az, amit lehet tenni. Hát ez az, ami szerintem egy színháznak kötelessége, párpolitikától függetlenül beleállni ezekbe a helyzetekbe. Ha állami, ha fővárosilag finanszírozott, ha vidéki, ha független, ezekbe bele kell állni. És én is ugyanezt fogom kérni majd Bong Tamástól a legközelebbi előadásunkkor, ami a játékszínben lesz, a kölcsönlakás című előadásban, hogy mi is álljunk ki, mert szerintem ez kötelességünk. Csak visszatérve arra, hogy mi a mi felelősségünk egy ilyen helyzetben, mindenhol kommunikálnunk kell erről a helyzetről. Azt, hogy a hatalom elnyomta, elinstandolta ezt az intézményt. Kommunikálnunk kell arról, hogy ezzel nem értünk egyet és felháborítónak tartjuk, és kommunikálnunk kell arról, hogy kommunikációt várunk. Valódi, érdemi kommunikációt. Díjátadón, interjúkban, a posztjaink szövegében, akik sok követővel rendelkeznek, akik napi sorozatban vagy heti híres színészek, akik ezekben valóban kiveszik a részüket a munkában és nagyon sokat tesznek bele, igenis most meg kell szólalnunk. 100-200-300 évvel ezelőtt leírt mondatokat fogalmaztunk meg, próbálunk jelentőben megfogalmazni, mert ez a szakmánk. És most meg kell tanulnunk jelentőben megfogalmazni azokat az ügyeket, ami minket érint. Mert bizony ég a házunk, és nagyon más háza is ég, és szerintem az a baráti gesztus, hogyha segítünk a ház oltásában, és nem várjuk meg még, hát még a magyar azt mondjuk, hogy hát a miénk még nem ég. Mert bizony most már mindenki ég. Egyrészt egy nagy közös tűzoltása, és egy nagy közös házépítése van szükség. Így csatolnék oda, hogy nagyon fontos most például, ami Iványi Gáborék, az Oltalom Karitatív Egyesületnek a vezetőjével történik, például 50, vagy akár az Igaz Gyöngy Alapítvánnyal, hogy 50%-ban vonták el a támogatást két olyan civil szervezettől, akik rengeteg munkát tesznek bele abba, hogy hátrányos helyzetű gyerekek iskolai felzárkózhatásában vegyenek részt, és nem sokára globális klímasztrájk van például az országban két hét múlva. Én azt gondolom, hogy ezeknek az energiáknak össze kell adódnia. Nem lehet most már külön tüntetéseket szervezni, és nem is érdemes. Össze kell érjenek ezek az energiák, mindennek össze kell érnie, közösen kell megszólalnunk. És visszatérve egyetlen gondolat, még a Toxikomák Konyha, ez volt a neve a projektnek, igen, amit csináltunk 5 héten keresztül, ez azért jött létre, mert lesz egy filmemutató, meg Toxikoma a címe, ez rövid óval, nem Toxikoma, hanem Toxikoma, és ez Szabó Győző önéletrajzi könyvéből készülő film, és én fogom játszani magát Szabó Győzőt, ez a 9 év heroinista korszakát tüleli föl, ez kőkemény film lesz. Én nagyon remélem, hogy vissza fogunk még térni erre, és beszélgetünk erről. Ez egy teljesen más topik, úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy nem utoljára beszélgettünk egymással.
Biztos, hogy nem. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Érdefem 101.3. Érdej jó. You wanna keep Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Ez itt még mindig a Köztünk marad, az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja. Most egy részletet hallgathatnak meg a Hajós Andrással készült korábbi beszélgetésünkből. Milyen volt kamázenészekkel most együtt dolgozni karantén után? Tehát mit éreztél rajtuk? Mennyire voltak megzuhanva lelkileg? Vagy nyilván ez tök más volt mindenkinél?
Nagyon érdekes állapotban vannak, akikkel most dolgoztunk. Egyszerre vannak elkeseredve megzuhanva, és közben kisimulva.
De hogy a dalfutától simultak ki, vagy?
Nem, attól, hogy mindenki nyugít. Azért ez a zenész élet, ez egy nagy vándor élet. Ebben azért az ember élete úgy telik, magam is csináltam 10x évig a konkrét koncertezést, utazást. Az egy ember és idegrendszer próbáló ügy, hogy délután 2-kor beülni egy buszba, és aztán abból valahol 8-kor előkerülni egy színpadon, ahol azt mondani, hogy na jó estét kívánok. És ez az életforma, ez nagyon sok lazasággal, és nagyon sok kísértéssel, és persze nagyon sok alkohollal, cigivel, droggal, bulival, család szétverő eseményekkel is tarkítva van. Szóval ez nem egy annyira könnyű élet, mint az a másfél órája, amit a közönség lát. Úgyhogy azért, akik ezt a szakmát űzik, azért meggyepált idegrendszerű emberek. És én azt láttam, hogy most akikkel találkoztunk, azok mind simábbak voltak, mert, és mondták is, hogy azért a csajommal voltam otthon, meg a kutyát mindig levittem, meg kitakarítottam, meg izé. Miközben van egy egzisztenciális félelem, amit a szakmának a sztárjai nyilván jobban viselnek, és nem feltétlenül azért, mert már milliárdokat félre raktak, hiszen egy dal nem igazán tud közbeszerzésen indulni, de inkább azért, mert hozzá vagyunk szokva az egyik napról a másikra élésre, és sokan hozzá vagyunk szokva, hogy akkor van pénzünk, ha új dalt, ha új klipet csináltam, akkor van velem valami, ha én csinálok magamnak új műsort, ha új ötletem van. De a legtöbb ember, akinek neve van ebben a szakmában, és a fiatalok is, akik erre készülnek, valahogy arra vannak kondicionálva, és megtanulják azt, ami szerintem egyébként nagyon helyes, és jó lenne, ha így lenne a vállalkozói szféra más részeiben is, hogy az van, amit magamnak kitalálok, kikaparok, megcsinálom, meginvestálom, és aztán megkockáztatom. Ebből a szempontból egyébként a popzene, furcsa, hogy ezt mondom, de hordoz a kapitalizmusnak a szép oldalából nagyon sok mindent. Mert a popzene világában létezik olyan, hogy ülök otthon, kitalálok valamit, legyen ez egy dal, vagy egy műsor, vagy egy videoklip, befektetek, megcsinálom, kirakom a piacra az emberek elé, bejön, sikeres leszek, pénzt keresek, és akkor csinálhatom a következő ötletet. Abban a világban, amiben élünk, ahol részben lokálisan a lokális politika által van eltorzítva a piac, ilyen értelembe vett, ilyen klasszikus működése, ahol globálisan egy ezer más tényező, és a politika, és a járvány, és a geopolitika, és az Európai Uniós szabályzók. Szóval már nem igazán van szerintem olyan piac, mint amiről így, amikor mi gyerekkorunkban a 80-as években tanultunk, a kapitalizmusról álmodoztunk, hogy igen, ott aztán valaki kitalálja, hogy kültös kalácsos lesz, nyit egy üzletet, és akkor, ha jó kültös kalácsot csinál, akkor bizony jönnek az emberek, és akkor jövőre nyit még egyet, és aztán ő lesz majd a Kentucky Fried Chicken, vagy a McDonald's, vagy a valami. Szerintem ez a korszak lejárt, de a popzenében ez piciben még megélhető, és szerintem ezek az emberek, akikkel én dolgozom, ezek egy ilyen világban élnek, és az az üzenet ebből számomra, hogy ez még mindig egészségesebb, mint állami támogatásra várni.
Hiszen még úgymond a vélemény nyilvánítás szabadságában, és akkor most nem kell nagyon belemenni aktuális közéleti kérdésekbe, de hogy mondjuk, szerinted zenészek meg tudnak-e úgy élni, akár a piacból, úgyhogy közben ne kelljen benyalniuk éppen az aktuális hatalom?
Én hiszek ebben, és nem csak, hogy hiszek benne, hanem azt hiszem, élharcosa is voltam a kezdetektől, a karrierem kezdetétől annak, noha idősebb kollégák figyelmeztettek, akár a heti hetes kapcsán, hogy a tönkre fogja tenni a zenekart, hogy nem szabad megosztani a közönségemet, hiszen azt szeretheti a dalomat egy MSZP-s, meg egy fideszes egyszerre, de ha én valamelyik oldalra beszólok, vagy leteszem a voksom, akkor majd ő azt fogja érezni, és igen, és kaptam én is ilyen kommentet, hogy na akkor most ő összetörte az összes Emilio Lesz CD-jét, mert én a heti hetesbe beültem a mocskos kommunisták közé, megkaptam persze ellenkező jelű ugyanilyen idiótát, hogy miért nem én vagyok a miniszterelnök, ő annyira szeret engem, De ezzel együtt, én hosszú távon én úgy gondolom, hogy nekem bejött, én pszichésen jobban éreztem magam az elmúlt 20 évenben attól, hogy mindig véleményt mondtam. Értek apróbb hátrányok, de azt is tudni kell, hogy én egy olyan formációnak a frontembere és a szerzője voltam, amelyik igazán soha nem a hatalmas falu napiacról vagy a rendezvénypiacról élt. Megvan azért ennek a szakmának is az az egy-két sugárútja, amit azért erősen tud fogni a hatalom. Pont a nagy rendezvények, pont a falunapok, pont a médiajátszás. El tudom képzelni, hogy vannak olyan zenekarok, amelyek nem engedhetik meg maguknak, hogy szabadon beszélnek. Ezzel személyesen nem tudok egyetérteni, de nyilván nem kritizálnék ezért senkit. Én szerintem az nem egy élhető taktika, hogy befogom a számot azért, hogy legyen pénzem. Szerintem ez emberhez méltatlan élet, és szerintem hitelteleníti egy művészt. Én nem tudom elhinni annak a művésznek, aki befogja a száját azért, hogy pénze legyen, amikor utána azt énekli, hogy szeretlek, vagy kék az ég és zöld a fű. De ez lehet, hogy csak az én személyesen túltolt szabadságvágyam. Egyébként az elmúlt időszakban, az elmúlt 10 évben látok felnőni egy olyan generációt, például hadd említsem meg a Fluor Tomit, akire én még emlékszem akkor, amikor a véleménye ugyanez volt, mint amit most nemrégiben lehetett olvasni, de még azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy ehhez még kicsi, és telefonon beszéltünk, és nekem fortyogott, és hogy én hogy merem ezt mondani, bárcsak ő is merné, és hogy felnéz rám, meg stb., de hát, hogy ő ezt nem tudja, hogy akkor volt 20x éves, most már 30x éves, megerősödött, tudja, és szóval én hiszek abba, hogy mindig lesznek közöttünk olyanok, akik nem fogják elengedni ezt a szálat, hogy kimondják, amit gondolnak. És a másik pedig az, és ezt mindenkinek a lelkére kötöm, a fiatalok közül, akik ilyesmiről kérdeznek, nem kötelesség. Nem kötelesség a másik emberért belehalni, munkát elveszteni, lehetőséget. Én nem haragszom azokra az emberekre. Én meg tudom érteni, aki abból jön, hogy szegénység vagy nehéz helyzet, és neki nagyon fontos, hogy ő megmutassa. Én meg tudom érteni, aki családot tart, szóval én nem vagyok ebből a szempontból jezsuita, de ugyanakkor mondom, hogy erősen hiszek a véleménynyilvánításba. Szerintem egy közszereplőnek egy kicsit kötelessége is, hogy azért a sok figyelemért, azért a sok szerencsér, amit mi kapunk, hogy végeredményben idióta 12 éves hülye gyerekek maradhatunk egész életünkbe, és a saját kis dalaikat eljátszhatják helyeken, meg a kis műsorötleteiket közben, lehet, hogy keményen dolgoznak, de azért alapvetően jól is szórakoznak, még meg is tapsolják őket a végén, még pénzt is kapnak, de szerintem nekünk valamilyen szinten kötelességünk ezt visszaadni, nem csak azzal, hogy a színpadon rendesen dolgozunk, hanem azzal is, hogy közéleti kérdésekben segítünk orientálódni az embereknek. Mert hogy erről pedig azt gondolom, hogy igenis persze semmi nem történik, ha én vagy a Fluor vagy a Majka ezt meg azt mondjuk, Ákos meg Amasz mondja, nem mi döntjük el a szavazó lapok sorsát, de lehet, hogy nagyon sok embernek segítünk abban, akár direkt, akár indirekt módon, hogy igen, a hülye hajós azt mondja, akkor jussam, vagy hogy most mondott valamit, és őt szeretik ennyi és ennyi millióan, akkor abban csak lehet valami, akkor ezen elgondolkozom. Szerintem ez a fajta közéleti párbeszédben való részvétel, ez dolgunk is.
Meg hát, hogyha nem csak mondod, hanem mint amit csináltál is, tehát, hogyha jól tudom, akkor rászorulóknak is rendszeresen segítesz, illetve hát felajánlottad a lakásod egy részét, amikor
hát,
ugye kitettél.
Hát az is sokféleképpen értelmezhető, itt a felajánlás gesztusa szerintem fontosabb volt, mint a reális megvalósíthatóság, amivel utána egy pár hétig pörögtem rajta orvosokkal, szakértőkkel, jogászokkal, beszéltem a kerületi szociális háló munkásaival, és aztán végül neki lebeszélt, és kiderült, hogy nem igazán lesz olyan orvos, aki nekem olyan szakmai zárójelentést tud adni, amelyben engem feljogosít, hogy egy vadidegen embert otthon ápoljak, és aki vállalná, hogy abba aztán semmilyen koronavírus nincs. De én azt gondoltam akkor, hogy a gesztusnak, az ajtónyitásnak el kell hangzania, mert a szolidaritás mindennél mélyebb, minden politikától független üzenete az ezt követeli meg, és nagyon örömmel láttam, hogy az a posztom valami 7 vagy 800 ezer megtekintést, meg mérhetetlen sok kommentet látott, és nagyon sok jó ember van azért Magyarországon. Mindenki segítséget ajánlott, mindenki tovább gondolta. Egy szép pillanat volt. Valahol talán nyilván könnyebb így, hogy végül nem került rá sor, hogy valaki oda jöjjön. Ezzel együtt ezt én komolyan gondoltam.
És akkor ugyanez volt az Inves Vér díjjal is most az Index kapcsán?
Hát mindannyiunkat lesokkolt, noha várható volt azért, aki figyeli a politikát, és pláne mi médiások, akik a háttér iparágáról is talán többet tudunk, mint aki csak egyszerűen találkozik egy portállal és olvas róla valamit. Azért várható volt, ez egy évek óta, talán évtizede zajló folyamat. Én nem is annyira a felháborodásomat akartam kifejezni éppen ezért, ami mondom, engem bizonyos értelemben nem lepett meg, egy picit mondom lesokkolt, hogy miért most és miért így, de azóta már olvastam elemzéseket, hogy ez is miért nem véletlen talán összefüggőben Orbán Viktor Európai Uniós harcaival. Azt akartam inkább kidomborítani belőle, hogy azt hiszem, hogy nekünk, akik nem igazán vagyunk oda ezért a jelenlegi kurzusért, stílusáért, döntéseiért, filozófiájáért és napi gyakorlatáért, nekünk is érdemes felnőni és újabb módszerekre nyitottnak lenni, mert az, hogy felháborodottan posztolunk, vagy akár csak felháborodottan tüntetni megyünk, mely mind a kettő nagyon fontos dolog, de ez nem biztos, hogy elég lesz. Lehet, hogy a piac szabályait tudomásul véve többet tudunk tenni, ha bizonyos termékeket eltartunk. Az Indexnek évek óta zajlik kampánya arról, mint ahogy a 444-nek is, meg szinte minden online sajtóterméknek, hogy hogyan lehet őket támogatni. Valljuk be magunknak, nem veszük ezt annyira komolyan, amíg valami ingyen ott van, addig azt nagyon szeretjük. Amikor fizetni kell érte, akkor már nem biztos, hogy annyira fontos. Márpedig, ha nem fizetünk érte, akkor fizet érte valaki más, az, akinek pénze van. Pénze meg annak van a Magyarországon jelenleg, akinek a politika ad, és akkor köszönjük szépen, ott vagyunk. Magunknak rúgunk sokszor öngólt, amikor kényelmesen úgy döntünk, hogy ja, most nem küldöm ezt meg, nehogy már 500 forint legyen egy havi, no, az túl sok. Én megértem, hogy kevés pénze van az embereknek, én megértem azt, hogy, és most elhiheti nekem is mindenki, akinek március 13-án az utolsó szombathelyi fellépésem után mindenemet lemondták, és ugyan most nyugtatgatnak azzal, hogy ezen fellépések majd novemberben és októberben vannak, de hát mindannyian tudjuk, hogy simán lehet, hogy akkor megint karanténban ülünk. Szóval én tulajdonképpen a dalfutáron kívül nem dolgoztam március óta, egy-két ilyen apróságtól eltekintve. Úgyhogy én se azért mondom ezt, mert annyira tele lennék, vagy annyira biztos lennék a jövőmben, de érzem azt, hogy kell, hogy mindannyiunknak legyen egy ilyen kis portfóliója, amire áldozunk pénzt. És az az igazság, hogy nagyon sok mindenre áldozunk pénzt, mindenki más mennyiséget, mindenki más gyakorisággal, de azért fontos, hogy sportoljunk. Elfogadta mostanra mindenki, hogy fontos az, hogy jó táplálékot együnk. És én azt gondolom, hogy van azért Magyarországon egy olyan középosztály, alsó középosztálybeli réteg, akinek ha ennyire fontos a sajtószabadság, akkor el kell kezdenie megszoknia azt az elsőre újszerűnek tűnő gondolatot, hogy a sajtószabadságot nem fogják adni. Azt meg kell vennünk. Mert ha elmegy az Orbán, akkor jön utána egy másik, akkor lehet, hogy annak meg más gondolata lesz. Az nem szabad sajtó, hogy egy állam támogatja. Lehet, hogy óriási karácsonyisták, vagy gyurcsányisták, vagy LMP-isták vagyunk, és akkor azzal el van intézve, hogy majd ő kerül hatalomra, és ő majd akkor jó újságot csinál belőle. És ha az ő egyik politikusának lesz zavaros nőügye, meg utazási számlái, mint a Lázárnak, amivel az Index megtörése elkezdődöttben megírták, akkor majd mi most biztosak vagyunk benne, hogy ők majd olyan remek emberek, hogy nem fognak rászólni az általuk pénzelt újságra, hogy jó, légy szíves, azt azért már ne írjátok meg. Hát ne legyünk naívak, értsük már, hogy hogy működik ez. Ahhoz nem lehet hozzányúlni, aminek annyi pénze van, hogy nagyobb egy kormánynál is. A Coca-Colát miért nem akarja Orbán Viktor lenyúlni? Most persze egy kicsit igazságtalanul nagy példát mondtam. Ebben biztos, hogy sok minden benne van, történetileg, gazdaságpolitikai, de azért az is benne van, hogy eszünkbe se jut ingyen benyúlni a hűtőbe reggel, amikor akarunk inni egyet, hanem tudjuk, hogy az mennyibe kerül. Én ezt akartam ezzel a poszttal egy kicsit hangsúlyozni.
Jó, nagyon szépen köszönöm Hajós Andrásnak.
Köszönöm az érdeklődést.
A Köztünk marad mai műsora ezzel végére ért. Köszönöm figyelmüket. Az Érdefem 101.3 minden hallgatójának nagyon boldog, egészségben, személyes találkozásokban, ölelésben, szeretetben sokkal gazdagabb új évet kívánok, mint amilyet a 2020 hozott. Most elköszön önöktől a szerkesztő műsorvezető, Jakab Aponyi Noémi.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Érdefem 101.3. Érden jó.